Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a Miskolci Református Deszkatemplomból. Igét hirdet Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
Áldás békesség, sok szeretettel köszöntöm a testvéreket itt és az Európa Rádiónál, az készülékek előtt. Isten igéjével köszöntök mindenkit János evangéliumából, az 5. fejezetből. Jézus Krisztus mondja, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, vasárnapot megszentelő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén 165. dicséretünket énekeljük első versével. 165. énekünk első verse így kezdődik, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket. 430. dicséretünket énekeljük. 430. énekünknek énekeljük az első 3 versét. Az első vers így kezdődik. Úr Jézus, idd vessék fejedelme. Istennek lelke száll-e most miközénk, szenteld meg a mi szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a János írása szerinti evangélium 6. részében, a 35-től 51-ig terjedő versekben. Az igét hosszára voló tekintettel leülve hallgassuk meg a megnevezett helyen János evangélium a 6. fejezet 35-től 51-ig terjedő verseiből.
A fent megnevezett helyről, tehát János evangélium a 6. rész 35. versétől az 51. versig olvasom Isten igéjét. Jézus azt mondta nekik, én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, láttatok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el, mert nem azért szártam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak az akaratát, aki elküldött engem. Annak pedig, aki elküldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit se veszítsek el, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert az én atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. A zsidók zúgolódni kezdtek ellene, mert ezt mondta, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből száll le. És azt kérdezték, nem Jézus ez, József fia, akinek ismerjük apját és anyját? Akkor hogyan mondhatja, a mennyből szálltam le? Jézus így válaszolt nekik, ne zúgolódjatok egymás között, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonzza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófíteknél, és mindjárt Istentől tanítottak lesznek. Aki az atyára hallgatott és tőle tanult, az mind én hozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát tették a pusztában, mégis meghaltak. De az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. Imádkozzunk fennállva. Úr Jézus, olyan jó, hogy egybe gyűjtesz minket, hogy hallhatjuk az igédet, hogy tudhatjuk azt, hogy nekünk örök életünk van, te vagy az a kenyér, amire vágyunk, amire szükségünk van minden nap. Te tudod azt, hogy most milyen lelkülettel, milyen gondokkal, bajokkal, örömökkel jöttünk. Kérlek, hogy csitíts le most minden gondolatot, és engedd, hogy rá tudjunk figyelni, tudjuk hallani az igét, és tudjuk befogadni szívünkbe. Kérlek, hogy légy velünk az elkövetkezendő héten is, és hogyha bármi problémánk van, bármi nyomaszt vagy örömünk van, tudjunk hozzád menni. Ámen. Készülve az ige hirdetésre a 165. énekünk 5. versét énekeljük, ami így kezdődik, egyszerűvé formálj belső lelkiképpen.
Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Így hallgassuk Isten igéjét, amint írva található az imént már hallott igeszakaszban, János evangélium a 6. részének 44. versében. Jézus mondja, senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az atya, aki elküldött engem. Én pedig feltámasztom az utolsó napon. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy általános iskolában, amikor fizika órán a gravitációról tanultak a gyerekek, az egyik nebúló azt mondta a tanító néninek, vagy tanárnőnek, én bizony fel fogok találni egy olyan anyagot, amelyiket nem vonza a gravitáció. Hát a tanárnő érezte, hogy nem ment át teljes mélységében az anyag, mondta neki, hogy ez ilyen nincsen, nem lehet ilyet feltalálni, de a srác az csak mondta, hogy ő bizony fel fog ilyet találni. Hát ráhagyta. Azt nem tudjuk, hogy foglalkozott-e vele ez a gyerek később, ezzel a kísérletezéssel, tudománnyal, de a Nobel-díjat ezért még nem osztották ki, ez biztos. A gravitáció lényege a vonzás, a tömegvonzás. Minél nagyobb valami, annál nagyobb a vonzó ereje a tárgyakra. Így van az, hogy a Föld légköréből felemelkedni nagyon nehéz, rengeteg energiát emészt fel például egy űrrepülő számára. Amikor azonban onnan kilép, akkor mérhetetlen kevés energiával is óriási távolságokra tud menni, sodródni. És látjuk ezt ezekben a tudományos fantasztikus filmekben, vagy dokumentumfilmekben, hogy amikor kilép egy ilyen eszköz a Föld légköréből, vagy a gravitációs mezőből, akkor pici fúvókákkal csak tényleg egy egészen kis löketet kell adni ahhoz, hogy irányba forduljon, pályára álljon egy ilyen hatalmas szerkezet. A mai igében Jézus is vonzásról beszél, mégpedig Isten vonzásáról. Azt mondja, senki sem mehet hozzá, ha az Atya nem vonza őt. Ma ezt az ige szakaszt nézzük meg Isten lelkét segítségül hívva, hogyan is értsük és mit üzen a számunkra, azt nem ígérem meg, hogy teljes mélységében meg fogjuk érteni, de biztosan lesz élő üzenet számunkra. Először nézzük meg a környezetet, a helyzetet, amelyben elhangzott Jézus ezen mondata. Egy alkalommal tanította a sokaságot a pusztában, és látta, hogy éhesek az emberek, messze kellene hazatérniük, ezért ő akarta ezeket az embereket táplálni. Ebben a tömegben volt egy fiúnál 5 kenyér és 2 hal, és elkérték ezt. Jézus imádkozott fölötte, hálát adott, és azt mondta a tanítványoknak, hogy nosza, osszátok el ebben a nagy tömegben ezt a csekély élelmet. Hát a tanítványok nehezen ugyan, de belekezdtek ebbe, és azt vették észre, hogy az étel nem fogy el. Folyamatosan adnak, és végül a csak férfiakat számba véve és 5000 fős tömeg nemhogy jól lakott, hanem a maradékot, amit összeszedtek, 12 kosarat töltött meg. Óriási csoda történt. Ez pedig annyira megérintette az embereket, hogy akár a királyukká is hajlandóak lettek volna tenni Jézust, hiszen ki lehet ennél jobb király? Ingyen adja az élelmet, betegségeinket meggyógyítja, még a halottakat is fel tudja támasztani. Eljött a Kánaán. Ő a messiás. Bármit mond magáról, elhisszük, csak legyen a királyunk. Ő legyen az uralkodónk. Érthető reakció volt ez a nép a sokaság részéről. Talán ma is így lenne. Jézus azonban mindezt nem akarta. Ezért a tömeg, amely előző nap átélte a kenyér szaporítás csodáját, és ma egy óriási távolságot tett meg azért, hogy Jézust urukká, királyukká tegyék, hiába érkezett meg. Az Úr Jézus ugyanis elutasító volt velük szemben. Persze nem csak annyit mondott, hogy nem, hanem megpróbálta nekik elmagyarázni, hogy ő nem azért jött, amit tőle elvárnak. Ő nem csak egy kis kenyeret adni jött, hanem azért, hogy az életét áldozza fel minden emberért. Ezt úgy fogalmazta meg, hogy nem az a kenyér és nem az a hal kell nekik, hanem az ő teste és az ő vére. Azaz, Jézus Krisztussal kell élniük. Amit itt Jézus mondott, az olyan megdöbbentő volt, egyrészt az elutasítás, másrészt pedig ezek a szavak, hogy sokan kiábrándultak belőle, és még az őt követők közül is többen elhagyták az Urat. Ott hagyták. Azt mondták, ez megbotránkoztató. Mit beszél, hogy az ő testét, az ő vérét kell magukhoz venniük? A sokaság egy része pedig vitatkozni kezdett az Úrral. De amikor nem tudtak mit kezdeni a szavaival, akkor elkezdték firtatni a származását. Ezzel akarták vitathatóvá tenni a kijelentéseit. Azt mondták, hát ez egy Galileából származó senki. Hát ismerjük a Józsefnek, a Máriának a fia. Egyszerű családból származik, és ez magyaráz nekünk olyanokat, hogy ő az a kenyér, aki a mennyből szállt le. Ő az, aki által bárkinek örök élete lehet. Hát mit gondol ez? Kinek gondolja magát? Ismerős lehet, amikor az ember nem talál kibúvót, akkor hajlamos aljas dolgokat is előszedni. Nem tudunk belekötni valakinek a szavaiba, hát belekötünk a kinézetébe, a származásába. Jézus azonban nem folytatja a vitát, hanem elmondja az ige hirdetésünk alapigéjét. Azt mondja, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. Mint hogyha Jézus azt mondaná ezzel, hogy felesleges vitatkozniuk, hiszen úgyis hiába beszél nekik, hiába a vita, ha az Atya nem vonza őket, úgysem fogják megérteni az ő szavait, hogy miért jött, és így tovább. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha meghirdetnek valami kiváló előadást, és nem ismerjük az előadó személyét, de azért mi beülünk, tele van az előadó, és az, akit meghívtak vendégként, beszél a virágtermesztésről. És vannak, akik a szájukat tátva hallgatják, hogy fantasztikus, hogy hol tart a tudomány, hogy ezt én is otthon ki fogom próbálni, ez nagyon jó, a növénynemesítés. És vannak, akik pedig elkezdenek ficeregni, mocorogni a széken, aztán elkezdenek egy kicsit sugdoskódni, majd morogni, hogy minek vagyunk mi itt. Kit érdekel a virágnemesítés? Nem a mi célunk ezzel foglalkozni. Itt aztán kiderül, hogy nagyon nehéz témához érkeztünk el. Az a kérdés vetődik fel az ige kapcsán, hogy lehetséges az, hogy Isten nem hív, nem vonz mindenkit? Lehetséges az, hogy Isten nem választott ki mindenkit az üdvösségre? Lehetséges, hogy hiába hirdetjük az evangéliumot, vannak, akikre nem lesz hatással, mert Isten nem számol velük? Megdöbbentő, talán megbotránkoztató gondolat, mindazonáltal Jézus ezen szavaiból erre lehet következtetni. Senki sem jöhet én hozzám, ha nem vonza őt az Atya, aki elküldött engem. És ezt támasztja alá a 37. vers is, amikor ezt mondja Jézus, akit nekem ad az Atya, mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Hát ez nagyon abba az irányba mutat, hogy vannak, akik ki vannak választva az üdvösségre, és vannak, akik ennek a kiválasztásnak nem részesei. Azért is megütközhetünk ezen, mert mindnyájan ismerjük, ahogy mondani szoktuk, a Szentírás lényegét, magvát, közepét. János evangélium a 3. rész 16. verse, maga Jézus mondja, úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát akkor hogy gondolkodjunk mindezekről? Hogy értsük az igét? Az első válasz erre talán a konkoly és búza példázata. Templomba járó emberek nagy többsége minden bizonnyal ismeri ezt a példázatot, akinek azonban mégsem ugrik be első hallásra, röviden összefoglalom. Kiment a gazda búzát vetni, de az éjjel az ellensége konkolyt vetett közé. Amikor növekedett a vetés, kiderült a hitvány cselekedet, és a szolgák szívesen nekiálltak volna kihúzni a vetés közül a gyomot. A gazda azonban ezt nem engedte meg, mondván, esetleg még kihúzzátok a gazdal együtt a búzát is. Hagyjátok együtt növekedni, és majd az aratáskor elválasztjuk őket egymástól. És Jézus el is mondja, hogy ezzel arra utal, azt tanítja, hogy nem a mi dolgunk ítélkezni. Nem a mi dolgunk megítélni a másik embert, hívő-e, vagy sem. Van-e igazi hite, van-e üdvössége, vagy nincs. Majd az Úr fogja ezt eldönteni. Ez igaz a mi számunkra is. Nem kell ítélkeznünk, mert tévedhetünk a másik ember hitével kapcsolatban, mind a két irányban. Hihetjük azt valakiről, hogy hát ez fantasztikus, odaadó, keresztény életet él, ez csodálatos, remek ember, és talán mégsem, és fordítva, akit elkönyvelünk, hogy ez aztán nem az Úrhoz tartozik, lehet mégis ott lesz majd a mennyek országában. Luther Márton is ezt mondta, a mennyben azon fog meglepődni, hogy lesznek, akik hiányoznak, pedig biztos volt benne, hogy jelen lesznek az üdvösségben, lesznek olyanok, akikre egyáltalán nem számított, és mégis ott vannak, és azt mondja, hogy mindezek között a legnagyobb meglepetés az, hogy én magam ott leszek, mert a kegyelemre méltatlan vagyok. Szóval az egyik üzenet, hogy ne ítélkezzünk a másik üdvössége fölött. Az egy másik kérdés, hogy az Új Szövetség több helyen beszél a Krisztussal járás gyümölcseiről, ismertető jegyeiről. Ezek sok mindent elmondanak a másik embernek Istennel való kapcsolatáról. És jó is, hogyha tudunk mások felé szeretettel intő módon megnyilvánulni, ha merünk és tudunk nekik szólni, hogy nézd, úgy látjuk, nem jó irányba megy az életed. De ezzel nem megpecsételjük és a kárhozat fiának nevezzük, hanem inkább az ő életének, hitéletének gyümölcseiről ítéljük meg, hogy valami kezd félrecsúszni, és szeretnénk helyreállítani. Az ítélkezés nem a mi dolgunk. Ez arra is vonatkozik, hogy mi nem tudhatjuk, ki az, akit az Atya vonz magához. Van, aki nagyon sokáig ellenáll ennek a vonzásnak. Nem kell lemondani emberekről azonnal, de ez azt is jelenti, hogy mindenki felé nyitottnak kell lennünk, és hirdetni az evangéliumot. Ha valaki nagyon ellenálló, akkor lehet azért tényleg, mert nincs meg ez a vonzás. De tudnunk kell, hogy ezzel a titkok területén járunk. Hiszen aki tudja, hogy a hitben járás nem csak vallásos életet jelent, hanem szó szerint élethalál, örök élet és kárhozat kérdése, az egyszerűen nem tud csak úgy lemondani emberekről, pláne nem azokról, akiket szeret. Nem tudja azt mondani, hogy hát ez biztos nincs kiválasztva, akkor vele ne törődjünk, hagyjuk. Például amikor összeházasodik egy férfi és egy nő, és az egyikük megtér, mondjuk az asszony, és a férj pedig továbbra is az ateista életmódot akarja folytatni, minden bizonnyal, ha szeretik egymást, nem fogja azt mondani az asszony, hogy hát ez ő dolga, úgy látszik, hogy neki nem lesz üdvössége és kész. Pont ellenkezőleg, azon van, azért imádkozik nap-nap után, hogy az ő férje is részesüljön ebben a kegyelemben, hogy az Atya kezdje el őt is vonzani. Hiszen szereti. És nem csak abban gondolkodik, hogy ebben a néhány évtizedben akarunk együtt élni, hanem azt akarom, hogy annak az üdvösségnek is részese legyen, amit én megkaptam. Hát lehet és lehetne még sokat ezen gondolkodni, meditálni, vívódni, de azt nagyon fontos leszögezni, hogy Isten hívása maga a kegyelem. Senki, egyetlen ember sincs a Földön, aki azt tudja mondani, hogy én magamtól indultam el az Úr felé. Senki sem vágyna magától az Úrhoz, mert úgy elszakadtunk tőle, hogy az, hogy valakiben megjelenik a vágy, hogy valaki megjelenik egy istentiszteleten, meghallgat egy igehirdetést, előveszi a poros Bibliát a polcról, az is már az Isten kegyelme. Hogy mennyit, kiket szólít meg az Úr, az viszont már nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, hogy mi engedelmeskedünk-e, megyünk-e az ő hívására felelve. Mert végül azért Ahogy sokszor el szoktam mondani, a legfontosabb kérdés az marad, hogy mi lesz velem. A legfontosabb kérdés az, hogy mi lesz én velem. És ha tudom, hogy mi az én sorsom, akkor utána nagyon is fog izgatni, mi lesz másokkal. Persze az embernek van szabad akarata, mondhat nemet a hívásra. Ebben van az ember felelőssége. Isten hív Krisztus által megtérésre, új életre, bűnbocsánatra, de ezt vissza is lehet utasítani. Hogy hányszor lehet visszautasítani, hogy hányszor, meddig szólít, hív, rángat bennünket Isten, azt nem tudjuk. De a mi felelősségünk, hogyha hív, akkor engedelmeskedjünk. Itt megint a titkok területén járunk, hogy ez azt jelenti-e, hogyha Isten vonz, akkor az ellenállhatatlan az a kegyelmi vonzás. Biztos, hogy nekünk nincs is ebben szabad akaratunk? Gondoljunk a gazdag ifjúra. Benne, ebben a fiatal srácban volt vonzódás. Szívesen hallgatta Jézust. Érdeklődő kérdésekkel fordult felé. Kíváncsi volt, és vágyott az örök életre, de úgy tűnik, hogy nem eléggé. És végül Jézus elengedte, de megjegyzi az ige, hogy szomorú volt miatta, mert látta a vonzódást. De az is nyilvánvaló volt, hogy a pénz, a vagyon utáni vonzódás sokkal erősebb volt, mint a gravitáció. Őt a vagyona sokkal nagyobb mértékben vonzotta. Kedves testvérek, akik itt vagyunk a templomban, vagy akik a rádión keresztül hallgatnak, az az egy teljesen biztos, hogy aki hallgatja az igét, az igéhirdetést, azt az Isten vonzza. Nem lennénk itt. Minek vagyunk itt? Azért vagyunk itt a templomban, mert valami kíváncsiság, valami vágy, valami ösztön volt bennünk, hogy eljöjjünk. Annak az időnek vége van, sokan siránkoznak miatta, én kevésbé, amikor csak a társadalmi nyomás, a település, a környezetem, a szomszédok nyomása miatt mentem el templomba, de egyébként csak forgattam a fejem. Voltak ilyen idők, hosszú évszázadok. Erős, a társadalomra jó erkölcsi hatással volt ez az időszak, de nem biztos, hogy azok a tömegek, akik ott voltak a templomokban, azok mind átadott életű emberek voltak. Most egy olyan világ van, amikor egyáltalán nem törődik senki azzal, vagy legalábbis nagyon sokan nem törődnek azzal, hogy mit mondanak emberek arról, hogyha én nem járok templomba, ha nem kereszteltetem meg a gyerekemet, nem konfirmáltatom, és így tovább. Nem törődnek vele. Ezt lehet szomorúságnak is venni, de lehet úgy is venni, hogy tisztul a kép. És aki itt van, senki nem űzte ide be, senki nem mondta azt, hogy kapcsold be a rádiót, és maradj itt ezen a csatornán, valamiért itt van. Hiszem azt azért, mert Isten vonzza. Azért vagy itt, mert Isten szeretne magához hívni, megbocsátani a vétkeidet és örök életet adni. Ezért az a legfontosabb ma és a jövőben, hogyha valaki még nem kapta meg bűnei bocsánatát, az örök élet ajándékát, az maga is keresse az Urat, úgy hallgassa ezt az ige hirdetést és minden ige hirdetést, úgy olvassa a Bibliát, mint akinek az élete múlik rajta, mert így is van. Hív az Úr, de a te felelősséged a döntés. A te felelősséged. Akik pedig a templomon kívül vannak, akik közömbösek vagy ellenségesek, azok felé az a küldetésünk, hogy őket is hívjuk. Volt, hogy én is átéltem ennek a kiválasztásnak, kiválasztottságnak jelét. Nem mondom azt, hogy teljesen biztosra veszem, hogy valakiről meg tudom állapítani, nincs kiválasztva, de elmondok egy történetet, és mindjárt érthető lesz, hogy mit akarok ezzel elmagyarázni. Egy másik gyülekezetben bibliaiskolát indítottam, elkészítettem plakátokat, kitettem a településen több helyre, szórólapokat készítettem, gyülekezeti tagoknak odaadtam. Vigyék el, adják oda olyanoknak, akik nincsenek itt közöttünk, hát ha van bennük vágy. Felsoroltam a témákat, és miről lesz szó. Úgy gondolom, olyan témák voltak, amelyek érdeklődésre tartanak számot. És aztán emellett megtettem azt is, hogy volt a fejemben, a gondolataimban néhány ember, akiket úgy ítéltem meg, hogy ezek, ahogy az ige mondja róla, nagyon közel vannak az Isten országához. Na, őhozzájuk személyesen mentem el. Személyesen adtam a kezükbe a meghívót, és vártam őket. És aztán eljött az első alkalomnak az ideje, és testvérek, egyetlen egy ember se volt ott azok közül, akikre számítottam. Egy sem. Senki. Akiről úgy gondoltam, hogy nagyon közel van, és személyesen hívtam, azok közül sem jött senki, akiknek nem adtam személyesen, de úgy gondoltam, lesz bennük vágy, azok közül sem jött senki. Vadidegenek jöttek. Teljesen idegen emberek. Nem is reformátusok. De itták az igét. Iszonyatosan vágyakoztak. Odáig eljutottunk, hogy később teljesen rendszeres alkalmakat tartottunk a bibliaiskola után is. Nem tudjuk, hogy kik azok, akiket Isten vonz. Sokszor olyanokat vonz, akikről tényleg nem gondolnánk. Én magam is ezt átéltem. Úgyhogy például pénteken indítjuk a keresztkérdések kurzust, bátran hívjunk olyanokat is, akikről azt gondolnánk, hogy ez aztán biztos nem fog eljönni, mert nem tudjuk, ki az, akinek Isten a kegyelmét adja, akit rajtunk keresztül akar elindítani, hívni, vonzani az örök életre. Legfontosabb kérdés pedig maradjon az nekünk, hogy én engem, most már tudom, vonz, hív az Úr, hogyan válaszolok erre. Legyen igen a válasz. Adjuk az életünket neki, aki mindennél fontosabbnak és drágábbnak tart bennünket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet. Magasztalunk téged, hogy vonzasz, hívsz bennünket önmagadhoz. Köszönjük, Urunk, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy megments bennünket. Az életedet adtad a mi bűneinkért cserébe, hogy mi a mennyek országának, az üdvösségnek a részesei lehessünk. Titkok között jártunk ezen az istentiszteleten, és olyan dolgokról hallottunk, gondolkodhatunk tovább, amelyekre nem tudjuk a biztos válaszokat, de azért könyörgünk, hogy amiben bizonyosságot adsz, amiről egyértelmű a te kijelentésed, abban hadd legyünk mi is biztosak. Hisszük azt, hogy nem véletlenül vagyunk a templomban. Hisszük azt, hogy oka van annak, hogy nekünk hallani kell az ígét, hogy pontosan nekünk is szól az üzenet, hogy bennünket is vársz a mennyek dicsőségébe. Imádkozunk, Urunk, ne mondj le rólunk. Bocsáss meg nekünk, hogy már annyiszor félretettük a te hívásodat. Hogy annyiszor kikapta az ördög az ige magvakat a szívünkből, talán a templomból kilépve valami bosszúság, valami rossz élmény, valami olyan dolog történt, ami azonnal elvitte gondolatainkat, vagy pedig a kényelmünk, a mindennapi feladataink. Segíts, Urunk, hogy most ez legyen a számunkra a legfontosabb, hogy semmi el ne szakíthasson a te vonzásodtól bennünket. Kérünk, hogy kicsinyítsd le azokat, amelyek eddig jobban vonzottak. A pénz, a siker utáni vágyat, akár még a gyógyulás utáni vágyat is. Adurunk, hogy a testünk, a mi világi kényelmünk fölött is hadd legyen, mindenek fölött legfontosabb az, hogy van-e üdvösségünk, örök életünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így adj nekünk világosságot, így ad nekünk a te kegyelmedet. Imádkozunk azokért, akik itt vannak a szívünkön, szeretteink, barátaink, ismerősök, akikről úgy gondoljuk, közel vannak a te országodhoz, és mégis kívül maradnak azon. Szólítsd meg őket, Urunk! És imádkozunk azokért is, akikről eddig lemondtunk, akikkel nem törődtünk, akiket reménytelennek gondoltunk. Ha ki vannak választva, engedd meg, Urunk, hogy mi merjük őket megszólítani, és hadd indulhassanak el a veled járásban. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik fájdalmakban vannak, akik gyászt hordoznak, vigasztald őket, töröld le könnyeiket. Add nekik, Urunk, azt a bizonyosságot, hogy akik benned hisznek, neked adták az életüket, azoktól csak egy időre szakadtunk el. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg családjainkat, add, hogy egy egészséges társadalomnak az alapjait jelenthessük. Imádkozunk gyülekezetünkért, erősítsd közösségünket, összetartozásunkat. És engedd meg, Urunk, hogy az egymás iránti szeretet hadd legyen vonzó a kívül valók felé is. Imádkozunk, Urunk, tartsd meg egyházunkat, népünket, és a te reményteljes jövődben részesíts. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Záróénekként a megkezdett 430. dicséretünket énekeljük 4., 5. és 6. verseivel. 430. énekünk 4. verse így kezdődik: testtől születtem, s merő test voltam.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a Miskolci Református Deszkatemplomból. Igét hirdetett Almási Ferenc, a gyülekezet lelkipásztora.
Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református Hitéleti műsorát hallották.